Tanulmányoztuk kimondottan a királyok korában, aztán ugye az elmúlt pár hétben szünetet tartottunk.
You can open your Bibles up to 1 Kings chapter 20, that's where we're going to be tonight.
De most nyissátok ki a Bibliátokat a királyok első könyvének 20. fejezeténél, mert innen folytatjuk ma este.
Because it's a very long chapter, we're going to project a lot of the chapter up on the screen in English, and then Edo's going to be reading in the Hungarian, so to save some time.
Mivel ez egy viszonylag hosszú fejezet, ezért 41 néhány igeversből áll, ezért jó sok igeverset igazából kivetítünk majd angolul a vetítővászorra, és magyarul hangzanak ezek majd el csak innen.
So if you don't speak Hungarian, just look along up here. You should have your Bibles anyway.
Szóval, ha nem beszélsz magyarul.
Go ahead.
Szóval, ha nem beszélsz magyarul, akkor nézd a projektort, de ezt akkor yeah. Most úgysem érted.
But we...
They don't understand this because they don't speak Hungarian.
Oh. That's right. We have been seeing in the book of Kings God's faithfulness to continue with these people, this nation that he has made covenant with.
A királyok,
that's one of the things we've seen.
Első könyvében láthattuk, hogy Isten folyamatosan milyen hűséges az ő népével, amellyel szövetségre lépett.
Even as the nation has been divided into two parts because of sin.
Még akkor is, amikor a bűnnek köszönhetően két részre szakadt a nép.
The nation of, you know, and there's the northern tribes, the 10 tribes in the north called Israel, and then there's the two southern tribes that have been referred to as Judah.
Ugye északon találunk 10 törzset, és őket együttesen nevezik Izraelnek, és délen pedig 2 törzset találunk, és őket nevezik együttesen Júdának.
We've been looking at the life and the ministry of Elijah the prophet as God has used him powerfully in this very dark time in Israel's history.
És láttuk Illés életét is, akit Isten hatalmas módon használ Izrael történetének egy nagyon sötét korszakában.
We saw God's preparation in the life of Elijah for the ministry God had for him.
És azt is láttuk, ahogy Isten felkészítette Illés prófétát arra a szolgálatra, amelyet elkészített számára.
We've been looking at our studies at the powerful ways that God worked through Elijah.
És azt is láttuk az elmúlt hetekben, hogy milyen hatalmas módon munkálkodott Illésen keresztül Isten.
I don't know about you, but I was encouraged to even see Elijah's spiritual and emotional struggles in the ministry. I love that the Bible is so open about the struggles of God's servants.
Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de engem az is nagyon is bátorított, amikor láttam, hogy Illés mennyit küszködik lelki értelemben is, meg érzelmileg is azzal a szolgálattal, amelyet Isten neki adott. Olyan jó, hogy a Biblia ezen a téren is teljesen őszinte, és megmutatja azt, hogy Isten emberének is, igenis vannak küzdelmei.
God doesn't use superhumans, he uses weak people like you, like me.
Isten nem egyfajta szinte már emberfeletti embereket használ, hanem gyenge embereket, olyanokat, mint te meg én.
But more than anything that has struck me as we've gone through these chapters so far and we're getting toward the end of 1 Kings is God's persistent love and faithfulness towards these people to keep them going in the purpose that he has for them.
És az egyik dolog, ami engem nagyon megragadott a királyok első könyvében, és most már ugye lassan a végéhez érünk, az, hogy Isten mennyire kitartó az ön népével.
Now from chapter 16 to the end, chapter 22, it's dealing with Ahab, who was the most wicked of all of Israel's kings, and of course his wife, famous wife, Jezebel.
A 16. versben ugye megjelenik már Ahab király is, aki az addig leggonoszabb királynak számít Izraelben, és az ő feleségével is megismerkedhetünk Jezábellel.
And what blows my mind is that God continues to work with Ahab. He continues to pursue Ahab, that Ahab might repent.
És ami számomra teljességgel bámulatos az, hogy az Úr nem fordít hátat Ahábnak, hanem folyamatosan igenis megy utána, és próbálja őt rávezetni arra, hogy térjen meg bűnéből.
Part of Elijah's depression we saw in our last few studies was he's given up on them.
De láttuk már, hogy Illés profétának már elege lett a királyból és a feleségéből.
But you know what? God's not done with them. God's not done with them.
De Istennek még nem lett elege belőlük, ő még nem fejezte be velük a munkát.
Elijah might be done, but God's not done.
Lehet, hogy Illés ezt az ügyet már lezártnak tekinti, de Isten még nem.
And when we go into this chapter 20, we see God continuing to pursue Ahab, that Ahab might finally see that God is the living God, that Jehovah is the living God.
És a 20. fejezetben ugyanezt látjuk, hogy Isten kitartóan megy Aháb után, és megpróbálja felnyitni Aháb szemét arra, hogy Aháb meglássa, hogy ő az igaz élő Isten.
Now I thank God that his love and his patience is far exceedingly beyond any man's.
Én annyira hálás vagyok Istennek azért, hogy az ő türelme minden emberét meghaladja.
I'm glad for that because I have needed that patience when people have looked at me and thought, man, there's no more hope for you. God has said, yeah, there is.
Én annyira hálás vagyok ezért, mert annyira szükségem van, és volt is erre a fajta türelemre Istentől, amikor az emberek rám néztek, és már minden reményt feladtak velem kapcsolatban, Isten pedig mégis azt mondta, hogy nem, van Greg számára is remény.
Verse 1 says, and then Ben-Hadad, go ahead and read that, verse 1.
Első vers, Ben-Hadad, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. 32 király volt vele lovakkal és harci kocsikkal. Így vonult Samária ellen, körülzálta és ostromolni kezdte azt.
So Ben-Hadad, his name actually means son of Hadad.
A Ben-Hadad szó, tehát ennek az embernek, a királynak a neve azt jelenti, hogy Hadad fia.
Hadad was one of the false gods of the Syrians. And so their kings were called the son of Hadad.
Hadad egy hamis istene volt az arámoknak, és azért a királyokat mindig így hívták,
and
hogy Hadad, tehát ennek az istennek a fia.
And this king here of Syria had extensive wealth and supplies and military power.
És azt látjuk, hogy Ben-Hadad királynak nagyon sok hatalmas forrásai voltak, sok katonával rendelkezett.
And he's got 32 of these other kings now with him, and they're besieging Samaria, which if you'll remember was Ahab's capital city in the northern kingdom.
És most 32 királlyal együtt vonul Samária ellen, és Samáriáról pedig azt kell tudnunk, hogy az északi királyságnak volt a fővárosa.
This Samaria that they have surrounded now was the place where Ahab had built the altar and, you know, the temple there to Baal.
Tehát ez Ahab király királyságának a fővárosa volt, és ebben a városban építette Ahab király Baal istennek a szentét és az oltárt.
Read verse 2 and 3 there.
Második vers, követeket küldött Ahabhoz, Izrael királyához a városba, és ezt üzente neki. Így szól Ben-Hadad, ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek.
This is bad news.
Hát ez elég rossz hír.
The city surrounded, 32 kings, humongous army, and then you get a message like this.
Körülvették Samáriát, a 32 király élén jön Ben-Hadad, és hatalmas erő van a háta mögött, egy óriási hadsereg, és akkor a királynak egy ilyen üzenetet
küldött. Just wanted you to know there, Ahab, that your silver, your gold, your loveliest wives and all your children, they belong to me.
Ben-Hadad azt mondja, hogy hát csak szerettem volna a tudomásodra hozni, kedves király, hogy a legszebb feleségeid és fiaid és minden ezüstöd és aranyad az enyém.
And Ahab's got his watchmen looking out and the whole city is just surrounded with this vast, powerful army.
És Ahab őrei ott állnak a város falakon, és csak látják, hogy az egész várost körülvette ez a hatalmas hadsereg.
Outnumbered and outpowered.
Tehát egyértelműen túlerőben van az ellenség velük
Verse
szemben.
4, and the king of Israel answered and said, my lord, O king, just as you say, all that I have, it's all yours.
4, Izrael királya így válaszolt, ahogy mondod, uram király, tied vagyok, én és mindenem.
So Ahab just rolls over like a dog submitting, you know.
Ahab tehát igazából egy kivert kutyaként megadja magát.
Okay, take it all.
Azt mondja, hogy jó, vigyél mindent.
Now this is really pathetic. This is very pitiful. This is huge cowardice. But this is consistent with Ahab and his character.
De nagyon szomorú és rendkívül szánalmas és gyáva dolog az, amit itt Ahab tesz. Az igazság azonban az, hogy a személyiségével sajnos teljesen összhangban van.
And we learn deep lessons from Ahab's mistakes if we're wise.
Mi nagyon nagyon is sokat tanulhatunk Ahab hibáiból.
If God is not allowed to rule over us, then our enemies will be in command over us.
Ugyanis, hogyha nem engedjük, hogy Isten uralkodjon felettünk, akkor ez egyértelműen azt jelenti majd, hogy az ellenségeink
vannak. A lot of you are wondering, why is my life always driven by others? Why is my life always seem to be under the control of, you know, the enemy, if you would?
Lehet, hogy sokan érzitek úgy, vagy gondolkodtatok már azon, hogy miért van az, hogy valahogy mindig mások irányítják az én életemet, vagy úgymond az ellenség irányítja az én életemet.
If God is not allowed to rule over our lives, then our enemies will have command over us.
Erre csak azt tudom mondani, hogy ha nem engedjük meg Istennek, hogy ő uralkodjon a mi életünk felett, akkor az ellenségeink veszik át az uralmat.
To be a rebel against God is to be a slave to everything else.
Ha fellázadunk Isten ellen, akkor minden másnak rabszolgái leszünk.
Ahab knows that Baal is powerless to deliver. He had just experienced that as Elijah took all the prophets of Baal on top of Mount Carmel. We saw the story.
Ahab most már tisztában van azzal, hogy az ő istene, Baal nem tudja őt ebből megszabadítani, hiszen korábban is pontosan erre volt példa az, amikor Illés az ő profétáit, tehát a királynak a hamis profétáit felvitte a Kármel hegyre, és ismétek a történetet, ezt megnéztük pár héttel ezelőtt.
Ahab is so out of touch with the true and living God of Israel, over which he is king, that he doesn't even cross his mind that God might want to help him out, you know.
Ahabnak pedig már annyira megszakadt a kapcsolata az igaz élő Istennel, Izrael Istenével, ugye azon Izrael Istenével, akinek pont Ahab a királya, hogy szinte eszébe sem jut már az, hogy Istenhez fordulhatna.
Ahab's lack of character has brought him to this place.
Ahab pont a személyiségéből adódóan, mert annyira nincs benne egy tartás, jutott el erre a helyre.
And as he finds himself in such a horrible situation, the lack of character in him, you know, causes him to be content to be a beggar, you know.
És most pedig, hogy eljutott erre a pontra, végül tovább megy, és mint egy koldusként megadja magát ennek a királynak, egy gyáva emberként.
Rather than to stand up with courage and fight and to lead the nation as the king is supposed to.
Ahelyett, hogy bátran felállna és harcba szállna az ellenséggel, és valóban vezetni az ő népét, ahogyan királyként ez az ő feladata lett volna.
He gets this message and all he says is like, okay, yes, my loveliest wives, my kids, my silver gold, okay, take it all.
Tehát ahogy megérkezik hozzá ez az üzenet,
just as long as I can live, you know?
Ő azonnal beadja a derekát, és azt mondja, hogy jó, tessék, vigyél mindent, ezüstömet, aranyamat, feleségeimet, fiaimat.
Now, can you imagine,
csak engem hagyj életben, és akkor minden rendben van.
Now, what was Jezebel thinking as she hears this message read and then he says, go ahead, take it, take my wife, you know.
Képzeljétek csak el, hogy Jezábel hogy érezhette magát, ahogy így felolvassák ezt az üzenetet az ő drága férjének, és a férj pedig csak rábólint, hogy jó, rendben, vigyetek csak mindent, a feleségemet is beleértve.
With Jezebel as your wife, he might have said, please, take my wife. You know?
De hát az is lehetséges, ugye, hogy azért Ahab király nagyon készségesen rábólintott erre, mint hogy Jezábel volt a felesége, örült neki, hogy esetleg elviszik.
And so, the message goes back, you know, to Ben-Hadad that Ahab says, go ahead, take it all.
Úgyhogy üzenetet küldött tehát Ahab király Ben-Hadadnak, mégpedig azt üzente neki, hogy jó, rendben, akkor vihetsz mindent.
And so verse 5 and 6, read those out.
Ötös vers, a követek megint eljöttek, és ezt mondták. Így szól Ben-Hadad, üzenetet küldtem neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és fiaidat. Ezért holnap ilyenkor elküldöm hozzád szolgáimat, azok átkutatják palotádat és szolgáid házait, és ami csak kedves a számodra, mindazt magukhoz veszik és elhozzák.
And so Ben-Hadad says, you know I asked you to give me your silver and gold and all these things, and I know what I said, but here's what I want to do now. I want to come and go through all your homes, and I want to take everything that I think is of value.
Ben-Hadad tehát azt mondja, hogy igazából én tudom, hogy azt mondtam, hogy az ezüstödet, aranyadat kérem, feleségeidet és fiaidat, de most egy kicsit módosítanám a tervet, és igazából szeretnék eljönni és jól átkutatni mindent, és mindent, ami neked kedves, azt elvenni tőled.
Now we've all lived long enough in this world to understand some things about human nature.
Szerintem már mi elég idősek vagyunk ahhoz, elég sokat láttunk ahhoz, hogy valamit mindenképpen megértsünk az emberi természetről.
There are people that if you give them a little, that's not good enough. They'll just see that as weakness and they'll want to come back and take the whole thing from you.
Vannak olyan emberek, akiknek, hogyha a kis ujjadat nyújtják, akkor felbátorodnak, és az egész karodat akarják, mert ezt nem elégelik meg, és úgy gondolják, hogyha te egy kicsi dologba belemész, hogy ezt nekik adod, akkor te olyan gyenge vagy, hogy tőled az egészet is el lehet venni, és meg is próbálják.
Ben-Hadad was one such person.
Ben-Hadad is pont egy ilyen ember volt.
Ahab's little weak answer, okay, take everything, you know. He's like going, oh, this guy's easy. Let's just go in and take everything we want from this guy.
Ahab ugye a gyávaságában rábólintott arra, amit Ben-Hadad tőle kért, és erre Ben-Hadad felbátorodott, és azt mondta, hogy jó, akkor menjünk, és tényleg mindent vegyünk el tőle.
There's no such thing as appeasing a tyrant. You know, there's some people that compromise just doesn't work with.
Tehát a zsarnokokat nem lehet egyszerűen a kisújunkkal megelégíteni, és vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen nem lehet kompromisszumra lépni.
And so now Ahab's thinking, oh, now this is great. Now they want to just come in and walk through our homes and just take everything that they think they want, you know.
És erre Ahab is elkezd gondolkodni, hogy hát ez nagyszerű, most akkor tényleg ők jönnek, és mindent el akarnak vinni.
And so the king of Israel, verse 7, he called the elders of the land. Go ahead and read verse 7.
Hetes vers, akkor Izrael királya összehívta az ország véneit, és ezt mondta, értsétek és lássátok meg, milyen rosszra törekszik ez, pedig amikor elküldött hozzám a feleségeimért, fiaimért, ezüstömért és aranyomért, nem tagadtam meg tőle.
And so the consensus of the elders, and he was wise actually to seek counsel, you realize that?
Igazából ez egy bölcs lépés volt Ahab részéről, hogy ő tanácsot kért és összehívatta
a véneket. Proverbs 11:14 it says that where there is no counsel the people fall, but in the multitude of counselors there is safety.
A Példabeszélek 11:4-ben ezt olvashatjuk. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.
I think that he should have actually sought the counsel of his elders before he answered Ben-Hadad at all in the first place.
Szerintem már, amikor az első üzenetet megkapta Ben-Hadadtól, már akkor is, mielőtt válaszolt Ben-Hadadnak, a vénekhez kellett volna tanácsért fordulnia.
But when he did tell him, as things have gotten really bad, the situation's really turned into a nightmare, they said, don't listen to this guy and don't give in to him.
De most, amikor már elfajult a helyzet, akkor rádöbbent arra, hogy igenis a véneitől tanácsot kell kérni, nem akarta most már ilyen könnyen beadni a derekát.
In verse 9 he said to the messengers of Ben-Hadad, tell my lord the king that all that you sent for your servant the first time I'll do, but this thing I can't do.
A vének tehát ezt mondták neki a 8-as versben, és az egész nép, hogy ne hallgass rá, és ne engedj neki. 9. Akkor ezt mondta Ben-Hadad követeinek, mondjátok meg uramnak, a királynak, mindazt megteszem, amit először üzentél szolgádnak, de ezt a másik dolgot nem tehetem meg.
And so Ahab gets the counsel of his elders. They said, don't listen to him and don't consent to him.
Ahab tehát tanácsot kér az ország véneitől, akik azt tanácsolják neki, hogy ne hallgasson Ben-Hadadra, és ne engedjen neki.
But he doesn't fully follow their advice because he had already responded. He'd already kind of, you know, consented to the first, you know, plan that Ben-Hadad had given him.
De Ahab király nem tudja teljes mértékben most már a vének tanácsát követni, hiszen korábban már ő valamit megígért Ben-Hadadnak, mielőtt a vénekhez fordult volna.
And so now Ahab's trying to tactfully, you know, let Ben-Hadad know, you know, the first plan you had where we hand over our wives and kids and all, and we give you all our silver and gold, we're willing to still do that. But this second plan B, we just can't stand for that one.
Úgyhogy Ahab király tapintatosan próbálja Ben-Hadad tudomására hozni, hogy tudod azt, amit először kértél, a fiamat, a fiaimat, meg a feleségeimet, meg az aranyamat, ezüstömet, azt teljesítem, de most ezt a második kérésedet ennek sajnos már nem tudok eleget tenni.
So Ben-Hadad smells weakness all over Ahab.
Úgyhogy Ben-Hadad,
like there's no spine in him at all.
Ben-Hadad megint csak azt látja, hogy mennyire gyenge Ahab király, és mennyire nincs tartása.
And so Ben-Hadad sends a message, verse 10. Read verse 10.
10. Akkor Ben-Hadad ezt az üzenetet küldte neki. Úgy segítsenek engem az Istenek, most és ezután is, hogy Samáriának a porából még egy-egy marékkal sem fog jutni az utánam jövő hadinépnek.
In other words, Ahab, if you resist me, I will come and smash you completely.
Vagyis azt mondja neki Ben-Hadad, hogyha Ahab király, te ellenállsz nekem, akkor én teljesen eltüntetlek benneteket a föld színéről.
And I have more soldiers that will come trampling over you than you can imagine. There's not even enough, there won't be enough dust for each one of my soldiers to hold a handful of dust in their hands.
És azt mondja Ben-Hadad, hogy nekem annyi katonám van, hogy te azt el sem tudod képzelni, és úgy összetaposunk benneteket, mint annak a rendje.
And notice the king of Israel answered and said, let not the one who puts on his armor boast like the one who's taking it off.
Izrael királya így válaszolt, mondjátok meg neki, hogy aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna.
In other words, don't drink in advance to the skin of the bear.
Magyarán, ne ígyatok előre a medve bőrére.
That's a Hungarian saying. And I still almost don't even know what it means.
Ez most a magyar szólásnak volt az angol szó szerinti fordítása. Amit én nem is annyira értek.
I grew up with the saying, don't count your chickens before they hatch.
Ami angolban ennek a megfelelője lenne, és most a magyar szó szerinti fordítás pedig úgy hangzana, hogy ne számold a kis csibéket, mielőtt azok kikeltek volna.
But Ahab's telling Ben-Hadad now, you know, don't boast about your victory, you know, like, don't boast like one who's taking off his armor, like someone, you know, as you're putting it on. You don't know that you're going to beat me like that.
De hát Ahász király azt mondja Ben-Hadadnak, hogy azért nem kéne az úgy kérkedned, mintha már lecsatoltad volna a kardodat, nem kéne úgy tenned, mintha már megvertél volna bennünket.
And there's a lot of wisdom in that saying. Maybe Ahab accidentally got one right.
És ez egy nagyon bölcs mondás. Lehet, hogy Ahábnak egészen véletlenül úgy sikerült ezt úgy.
You know that a broken
megmondania.
A broken clock is right twice a day.
Hiszen az az óra, amely ugye nem jár, ami megállt, igazából kétszer naponta a helyes időt mutatja.
So here Ahab says something wise.
Szóval Ahab is itt azért valami jót mond.
You know, and there's a wisdom in this, and for us, you know, as we enter in to battles, and there will be spiritual battles. It's wise not to be self-confident, all boasting, you know, before we enter in, as though we just come out of battle.
Tehát van bölcsesség ebben a mondásban, és fontos azért, hogy ezt mi is tudatosítsuk, hogy mielőtt elindulunk a csatába, nem kéne túlságosan is elbíznunk magunkat.
Jesus said every day has trouble of its own. Every day.
Azt mondja ugye Jézus, hogy minden napnak megvan a maga baja.
So I believe that it's wisdom every day to enter into the day with some prayer.
Ezért én hiszem azt, hogy bölcs dolog minden napot imával kezdeni, és
Jesus
így belépni
said to
a napba.
Disciples, without me, you can do nothing.
Jézus azt mondta tanítványaimnak, hogy nélkülem semmit sem tudtok tenni.
When you were dead in sin, you were like a fish floating down the duna. Real easy to be dead and floating down river.
Amikor halottak voltatok a bűnötökben, akkor valóban egy döglött halként mentetek lefelé a Dunán, de hát ebben semmi különös nincsen, mert a döglött halként könnyű lefelé csörgedezni a Dunán.
But when you were born again and you came alive, now you also came alive to a very real spiritual battle.
De most, hogy újjászültelek benneteket, és valóban egy új életre keltetek, nagyon is valóságossá vált a szellemi harc és az életetek.
My life became much more difficult after I became a Christian.
Az én életem sokkal nehezebbre fordult, miután megtértem.
Now I gotta be sensitive how I treat people.
Most már nagyon is érzékenynek kell lennem arra, hogy hogyan bánok az emberekkel.
Now there's temptation to fight.
És most már meg kell birkóznom különféle kísértésekkel.
You know, there's spiritual warfare against my life.
És szellemi harc dúl az én életem ellen.
It was easy being dead in my sin, floating down the river, heading for an eternal destiny away from God.
Sokkal könnyebb volt, amikor még a bűnömben halott voltam, és döglött halként mentem csak lefelé, hagytam magam sodortatni lefelé a folyón, egyre távolabb Istentől.
Now I'm alive in Christ. God's filled my heart with His Spirit.
De én most már Krisztusban élek, és Isten betöltötte az én életemet, az én szívemet az ő szent lelkével.
Now alive in God, I'm in the world, but I'm not of the world.
Most már én élek, Isten egy új életet adott nekem, és itt élek ebben a világban, de már nem vagyok e világból való.
And so I find myself swimming upstream.
Úgyhogy
I don't go with the flow of the world anymore, but I'm going up against the stream.
Most már azon kapom magam, hogy nem sodródom lefelé a folyón, hanem pontosan az árral szemben úszok.
And so every day I believe it's wisdom that we seek God's help, that we cry out to God.
És ezért gondolom azt, hogy nagyon bölcs dolog minden napot úgy kezdeni, hogy az Urat hívjuk segítségül, és hozzá kiáltunk.
As we enter into the battles, you know, that we're not entering in all cocky and self-confident. This is foolishness.
Ahogy belépünk a csatába, és nem elbizakodottan lépünk be a csatába, mert ez őrültség lenne.
Now, for us also as God's kids, after the battle, when there's great victory, I believe it's also wise to go again before God and to throw all the crowns at His feet and give God all the glory, because He's the one that conquered. He's the one that brought the victory.
De hiszem, hogy bölcs dolog a csata után is, ami után már győzelmet arattunk, ugyanúgy oda menni Isten elé, és megalázni magunkat, és oda dobni a koronákat az ő lába elé, és neki adni minden dicsőséget, hiszen ha győztünk, az csak neki köszönhető.
So Ahab says, don't drink in advance to the bare skin, you know.
Azt mondja tehát Ahab, hogy Ben-Hadad ne így áll előre a medve bőrére.
In verse 12, it happened when Ben-Hadad heard this. He said, what are you talking about, bare skin? No. When Ben-Hadad heard that, as he and his kings were drinking at the command post, verse 12.
12, amint ezt a választ meghallotta Ben-Hadad, ugye nem értette, hogy a medve bőre hogy jön ide, de csak vicc. Aki éppen a királyokkal együtt dőzsölt a sátorban, ezt parancsolta a szolgáinak, sorakozzatok, és felsorakoztak a város ellen.
So all his guys are there getting drunk, you know. And he says, "Hey, you guys, get ready. It looks like there's going to be some fighting, you know."
Tehát a király ott van, és a sátorban iszogat az ő embereivel, és közben azért mondja, hogy készülődjetek, úgy tűnik, hogy valamiféle harc azért itt lesz.
Now for these guys to be there at the command post, they're set in battle position, and to be getting drunk like this shows they were not taking this, you know, the confrontation, the possible confrontation very seriously.
Láthattuk, hogy bár benhadadéktát számítottak valamilyen szinten arra, hogy esetleg Aháb királyék ellenük kivonulnak, de pont abból láthatjuk, hogy nem igazán gondolták őket túl nagy veszélynek önmagukra nézve, és nagyon elbízták magukat, hiszen ott voltak a sátrakban, és nyugodtan iszogattak.
Pride comes before destruction, the scripture says, and a haughty spirit, a puffed up spirit, before someone falls flat on their face.
De az ige ugye azt mondja, hogy mielőtt, tehát a büszkeség jön, a pusztulás előtt, és hogyha engedjük, hogy büszkeség töltsön el bennünket, akkor előbb vagy utóbb orra esünk.
And so as Ben-Hadad is back telling his men, get ready for fighting, you guys. Notice verse 13.
A Ben-Hadad tehát közben arra utasítja katonáit, hogy azért készüljenek a harcra.
Suddenly a prophet approached Ahab, king of Israel.
Akkor a 13-as versben azt látjuk, hogy egy próféta lépett Ahab izraeli király elé.
Suddenly a prophet approaches Ahab, the king of Israel.
Tehát hirtelen egy próféta odalép Ahab királyhoz.
Thus says the Lord, you've seen this great multitude. Behold, I will deliver it into your hand today, and you shall know that I am the Lord.
És ezt mondja. Ezt mondta az Úr, látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr.
How can God move in here and speak something this encouraging to Ahab in his absolute wickedness and idolatry?
Hogy lehet az, hogy az Úr itt belép az egész helyzetbe, és valami ilyen bátorítót mond Ahab királynak, aki pedig teljesen bűnben van, és hamis isteneket imád?
God moves in here because God has made a unconditional covenant with these people called Israel.
Isten azért lép itt be ebbe a helyzetbe, mert ő az ő népével, Izraellel egy feltétel nélküli szövetségre lépett.
And God will see to it that they are preserved until God has performed everything through them that God has planned for them.
És ezért Istennek szívügye az, hogy minden megvalósuljon az ő terve Izrael népén keresztül.
God moves in here because God is faithful.
Isten tehát belép ebbe a helyzetbe azért, mert ő hűséges.
God moves in here because God is full of compassion and grace.
És azért, mert megindul az ő szíve ezeken az embereken, és telve van kegyelemmel Isten.
God moves in here because God isn't like you and me. We wouldn't put up with people like this.
Isten belép ebbe a helyzetbe azért, mert ő nem olyan, mint amilyen én vagyok, vagy amilyennek ti vagytok.
This is the goodness of God.
Mert mi ezt nem tennénk, de Isten jóságát látjuk itt megnyilvánulni.
In Romans chapter 2 verse 4 it says, do you despise the riches of his goodness, his forbearance and his long suffering, not knowing that the goodness of God is what leads you to repentance?
A Róma 2:4-ben ezt írja Pál, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?
Why is God being good right now? To Ahab, to Israel?
Miért olyan jóságos tehát Isten Ahab királyhoz és Izrael népéhez?
Because God is seeking to draw them back to himself. And that's many times how God does it, is he draws us with cords of loving kindness.
Azért, mert szeretné Izrael népét újra vissza terelgetni önmagához, és Isten gyakran ezt így teszi, nagy szeretettel és nagy jósággal.
Maybe God has been so kind to you, and you know that you haven't been right with him.
Lehet, hogy Isten is olyan jóságos volt hozzád az elmúlt időszakban, te meg tudod, hogy nem voltál.
Why is God being kind to you? How could it be?
Te meg tudod, hogy úgy nem jártál vele teljesen jól, és nem érted, hogy miért van ez. Hogy lehet az, hogy ő ilyen jó hozzád?
Repentance. Don't despise that. Don't treat it lightly. Don't blow it off and say, oh, no big deal.
De te ne utasítsd ezt el, és ne is fordulj el ettől, mert Isten gyengéden magához akar vonni újra, és elvezetni a megtérésre
Just
ismét.
Just before this army comes out to totally stomp on Israel here, suddenly God sends a prophet. God is watching. God knows the right timing, you see.
Mielőtt tehát Ben-Hadad és az ő serege elindul, hogy rátámadjon Izraelre, pont a megfelelő időben küldi Isten az ő profétáját.
And God speaks to Ahab and says, you see this great army? And he's like, yeah, I've been watching them now for days. You know, this is bad. You know, God says, I'm going to deliver them all into your hands.
És az Úr szól Aháb királyhoz, és azt mondja, hogy látod ezt a hatalmas hadsereget, és azt mondja Aháb, hogy hát persze, hogy látom már jó pár napja, csak ezt látom. És akkor mondja Isten, hogy én ma a kezedbe adom őket, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr.
And you're gonna know that I'm the Lord.
Tudni fogod akkor, hogy én vagyok az Úr.
God's condescension, his humility blows my mind.
Egészen bámulatos az, hogy Isten leereszkedik az emberekhez, és megalázza magát.
You know, Ahab deserved to be completely smashed.
Ahab megérdemelte volna azt, hogy eltöröljék őt a föld színéről.
God says, I'm going to smash your enemies, and you'll know that I'm the Lord. You just hear the heart of God. I just want you to walk with me. I want you to know me. I want you to come back to me.
Isten azonban azt mondja, hogy én a te ellenségeidet fogom eltörölni a föld színéről, és én csak azt szeretném, hogyha visszatérnél hozzám, hogyha megismernél engem.
And Ahab says, well, by whom is, how is this going to happen, you know? And he said, thus says the Lord, by the young leaders of the provinces. And he said, well, who's going to set this battle in order? And he answered, you are, Ahab.
14. Ahab ezt kérdezte, kik által? Ő így felelt. Ezt mondja az Úr, a tartományi vezérek katonái által. Ki kezdje meg a harcot, kérdezte Aháb. Ő így felelt, te magad.
How's all this going to happen? It's going to happen through the young men of the provinces, God speaks to Ahab. Well, who's going to set the thing up? You are, Ahab. You're to get involved in this thing.
Tehát Aháb megkérdezi Istentől, hogy akkor most kik által hozod el ezt a hatalmas győzelmet, és azt mondja, hogy a tartományi vezérek katonái által, ezen fiatal emberek által.
Verse 15. Go for it.
És Isten arra is buzdítja Ahábot, hogy kezdje el a harcot. 15. Ekkor Aháb megszemlélte a tartományi vezérek katonáit, 232 embert, azután megszemlélte az egész hadinépet, csupa Izraelit, 7000 embert.
Now there's no way that Ahab could have avoided the knowledge that this was God doing this. You know, as there's these 232 young men, you know, against the 7,000 other soldiers, against 130,000 of the Syrians.
Tehát ezek után már Aháb királynak esélye nem volt letagadni azt, hogyha győznek az arámiak felett, akkor az csak is Istennek köszönhető, hiszen itt volt ez a 232 ember, és összesen voltak 7000-en, 130 000 arámmal szemben.
Now this is how God seems to work most of the time.
A legtöbbször úgy tűnik, hogy Isten valóban így munkálkodik.
You know, he makes it so that it is absolutely obvious that it was him that did it.
Valahogy úgy intézi a dolgokat, hogy nagyon nyilvánvalóvá váljon az, hogy ő hozott győzelmet.
And it's so that we might know him and trust him more. That's why he does things this way.
És ezt azért teszi Isten így, hogy mi megtanuljunk még jobban ő benne bízni és
Many times God will make us ready for great things by allowing everything in the natural to seemingly fall apart.
Sokszor Isten úgy készít fel bennünket hatalmas dolgokra, hogy megengedi azt, hogy úgy első ránézésre körülöttünk minden szétessen.
We look around and we go, we're being made ready for what? To be wiped out. That's what it looks like we're being made ready for.
Úgy tűnik, hogy minden szétesik körülöttünk, és amikor mi körülnézünk, akkor arra gondolunk, hogy milyen hatalmas dologra készít bennünket Isten. Szerintem csak arra, ezen a körülményeimből ítélve, csak pusztulásra.
Now the list of God doing this to his people as he gets ready to do a great work through them, it's too long to go through the list. Read your whole Bible. It's in every chapter practically.
De szinte az egész Biblia arról szól, hogy Isten ilyen helyzetekbe vezeti az ő népét, és ezeken keresztül hatalmas dolgokra készíti őket fel.
Gideon, your thousands to go against the multiplied thousands. It's too much. I need to whittle it down until there's 300, and then I'm going to send you out against this vast multitude.
Isten,
and you'll know it's me.
Isten mit mondott ugye Gedeonnak, azt, hogy a te ezer embered még mindig túl sok azzal a sok százezer ellenséggel szemben, úgyhogy én kicsit lefaragok belőlük, amíg nem marad csak 300, és majd őket küldöm ki veled a hatalmas seregek ellen.
When Israel was getting ready to go into the promised land, finally after 40 years of wandering in the desert.
És amikor Izrael gyermekei végre ott tartottak 40 év pusztai vándorlás után, hogy belépnek az ígéret földjére.
When they got to the edge of the Jordan River, God says, now stop and camp there for 3 days.
Amikor odaértek a Jordán folyó partjára, azt az utasítást kapták Istentől, hogy ott álljanak meg, és ott verjenek tábort 3 napra.
And over those 3 days, they watched the river go from this tiny little stream it got bigger every day until it was overflowing the banks of the river. And they're thinking, why didn't we go in the first day?
És ahogy ők ott három napig távoloztak, azt látták, hogy egy aprócska kis csörgedező patakocskából egy hatalmas folyó támad, és már kezdi elárasztani a környező területeket. És akkor arra gondoltak Izrael gyermekei, hogy te jó ég, miért nem mentünk be az első napon?
Because God told them to go and wait for 3 days, because God knew the river was going to swell until it was an absolute impossible situation for man.
De hát azért, mert Isten pontosan tudta, hogy a három nap alatt annyira felduzzad a folyó, hogy emberi szemmel lehetetlen lesz majd átkelni rajta.
And then God said, now step in.
És utána Isten azt mondta nekik, hogy most lépjetek bele.
And someone probably said, tell God to open the river first, and then we'll walk in.
És lehet, hogy valamelyikük közülük azt mondta valaki, hogy mondd, szóljatok Istennek, hogy válassza először ketté a folyót, és akkor utána majd
belépünk.
De valószínűleg Mózes mondta, hogy nem, én úgy hallottam Istentől, hogy először lépjünk bele a folyóba, és aztán ő majd azt megnyitja
előttünk. I like it better what happened when they came out of Egypt. He opened the sea first, and then they walked through on dry land.
Nekem személy szerint jobban tetszik az, amikor Egyiptomból kihozta Isten az ő népét, és megnyitotta, ketté választotta előttük a Vörös-tengert, és először ketté választotta, azután léptek be oda Izrael gyermekei.
But God is always seeking to cause us to trust him more, and he won't do things the way he did before. Next time, perhaps.
De Isten mindig azt szeretné, hogy mi egyre inkább ő benne bízunk, és ezért nem mindig teszi pontosan ugyanazt, amit már előtte tett.
And so Ahab gets these 232 young men, and then there's 7,000 that are in the army.
Úgyhogy Ahab király fogja ezt a 232 fiatal embert, és van összvisz 7,000 katona az izraeli seregben.
It says they went out at noontime, and meanwhile, verse 16, Ben-Hadad and his kings were getting drunk.
Tehát 16, azt látjuk, hogy délben kivonultak, és közben Ben-Hadad már részegre itta magát a sátrakban, azzal a 32 királlyal együtt, akik segítették.
And the young leaders of the provinces went out first, verse 17. Go ahead.
17, először a tartományi vezérek katonái vonultak ki. Ben-Hadad embereket küldött oda, azok jelentették, hogy Samáriából emberek vonultak ki.
And so Ben-Hadad sends a patrol out to see what is this force coming at them. You know, it looks like some little kids are coming or something.
Úgyhogy Ben-Hadad kiküld egy kisebb csapatot, csak azért, hogy lássa, hogy kik érkeznek, úgy tűnik, mintha egy csapat kisgyerek jönne feléjük.
And the patrol sees 232 of these obviously very young and inexperienced men.
És akkor a felderítők azt látják, hogy feléjük tart 232 fiatal ember, aki nagyon nyilvánvalóan, tehát valóban fiatal volt, és még tapasztalatlan.
And no doubt they saw this little band of guys is absolutely harmless.
És biztosan úgy gondolták, hogy nem túl ártalmasak ezek a fiatal emberek.
And you know that when the patrol came back to Ben-Hadad and all the other guys that were drinking, they all had a great laugh as they heard about, you know, these little kids coming out, 230 little kids coming out to fight us.
És szinte látom magam előtt, ahogy a felderítők visszatérnek a táborba, és közben már ott erősen illuminált állapotban Ben-Hadadnak jelentik, hogy érkezik ez a 232 ember, de hát igazából csak gyerekek, és hát olyan semmi ez, és milyen nevetséges, hogy ők jönnek ellenünk harcolni.
Verse 18, go for it.
18. Ő azt mondta, ha békés szándékkal jöttek, fogjátok el őket élve, ha pedig harcolni jöttek, akkor is élve fogjátok el őket.
Ben-Hadad says, no matter what they're coming for, just take them alive. These guys are so harmless. What a joke.
Ben-Hadad tehát azt mondja, hogy ez egy hatalmas vicc. Fogjátok el őket élve, akár jó szándékkal jönnek, akár harcolni. Annyira ártalmatlanok úgyis.
In his drunkenness, which most of the time leads to stupidity among people, he forbids his soldiers to kill anybody. That's a great command to give your soldiers as a war's getting ready to start. You're not allowed to kill anybody.
Mivel Ben-Hadad már meglehetősen részeg, és ugye tudjuk, hogy nagyon sok ember ilyenkor azért nem tud túl racionálisan dönteni. Ben-Hadad azt mondja katonáinak, hogy ne öljék meg ezeket az embereket, és ez nagyon furcsa, hiszen itt állnak egy csatának a küszöbén.
But the young leaders of the provinces went out of the city and the army that followed them, and each one killed his man.
19. Közben a tartományi vezérek katonái kivonultak a városból, utánuk pedig a haderő. Mindenki levágta az ellenfelét.
It must have been real easy to slaughter these guys if they were commanded that they couldn't kill you. That'd be a great fight.
Elég könnyű lehetett az arámokat lemészárolni, főleg azután, hogy Ben-Hadad azt parancsolta nekik, hogy senkit, aki ellenük jön, nem ölhetnek meg.
I could probably eventually knock out Mike Tyson if I went to the ring with him and his hands were tied behind his back.
Lehet, hogyha elég idő állna a rendelkezésemre, akkor Mike Tyson nekem is sikerülne kiütnöm a ringben, hogyha például hátra kötött kézzel állna előttem.
By the way, that's the only way I would get into a boxing ring with Mike Tyson.
De szerintem ez az egyetlen alkalom, amikor én mernék ringbe szállni Mike Tysonnal, hogyha hátul meg van kötve a kezem.
I could probably pound on his head for an hour and maybe knock him out.
És lehet, hogyha egy órán keresztül ütöm, verem, akkor végre sikerülne kiütnöm, nem tudom.
And so here are these young men coming, they're just taking these guys out who are commanded not to fight against these guys.
Úgyhogy most jönnek ezek a fiatalok, fiatal izraeliek, és lemészárolják az arámokat, akik azt a parancsot kapták saját királyuktól, hogy ne emeljenek kezet rájuk, lőjék meg
őket. Go ahead, read verse 20. Each one killed his man and the Syrians fled.
20. Mindenki levágta az ellenfelét, és megfutamodott Arám, Izrael pedig üldözőbe vette. Arám királya Ben-Hadad elmenekült Lóháton a lovasokkal együtt.
Verse 21, and the king of Israel went out and attacked the horses and chariots, killed the Syrians with a great slaughter.
Kivonult Izrael királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy vereséget mért Arámra. Akkor a próféta odalépett Izrael királya elé, és ezt mondta neki, feszítsd meg erődet továbbra is, értsd és lásd meg, hogy mit kell tenned, mert egy esztendő múlva ismét ellened vonul Arám királya.
And so God gives this victory. He gives the strategy and it brings about a victory.
Az Úrtól tehát egy konkrét stratégiát kap Aháb király, és végül ez győzelemre viszi őket.
And notice that God immediately at the end of the victory, he sends his prophet and he warns him there's going to be another battle.
De vegyük észre, hogy
don't waste your days. Strengthen yourselves, prepare yourselves for what's coming.
Vegyük észre, hogy amint megnyerték a csatát, Isten azonnal küldi az ő profétáját Aháb királyhoz, hogy figyelmeztesse azt, hogy még ne lustuljon el, hanem feszítse meg erejét továbbra is, és mert egy év múlva újra támadni fognak.
God cares so much about these people. He's saying, see what I did? Now, don't waste your time until the springtime, but be prepared, because more battles are coming, I guarantee you.
Isten annyira szívén viseli a sorsát ennek a népnek, hogy figyelmezteti őket már jóval előre, és azt mondja, hogy most ne dőljetek hátra, és ne lustuljatok el, hanem használjátok ki a rendelkezésetekre álló időt, mert is támadni fognak egy esztendő múlva.
How can we be prepared for the battles that are coming? Because there are battles that will come.
Mi tehát hatunk készen azokra a csatákra, amelyek még előttünk állnak, és lesznek ilyen csaták.
If you have a place where you go consistently and you meet God in prayer, you will be better ready when the battles come upon you.
Hogyha van egy hely, ahová mindig elvonulsz, és folyamatosan ott Istennel időt töltesz, akkor tudd azt, hogy amikor érkezik a csata, akkor te készen állsz majd is.
If you have a consistency in reading the scripture and hearing the voice of God, you will know God's nature. When all hell breaks loose, you'll be able to hold on to God.
Hogyha te folyamatosan Isten igéjében vagy, és Istenhez imádkozol, és ismered őt, akkor abban az, amikor elszabadul a pokol, akkor te meg tudsz abban majd állni, mert ismerni fogod Istent, és abba tudsz kapaszkodni.
We also see in scripture that fasting is a means of preparation for increased spiritual battle that might lay ahead in the future.
Azt is látjuk az igében, hogy böjtölni is szoktak, akkor, amikor készülnek egy hatalmas támadásra.
God loves these people. He's saying, now get ready, because there's more coming.
Isten tehát erre buzdítja az ő népét, hogy készüljenek fel, mert még a csatának nincs vége.
And notice verse 23. The servants of the king of Syria said to him, notice.
23. Arám királyának ezt mondták a szolgái.
Go ahead.
Ezeknek az istene, a hegyek istene, azért voltak erősebbek nálunk, de ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek.
These pagans in Syria, they're trying to figure out how is it that these little kids and this little tiny army just completely wiped us out.
A pogány arámok egyre azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetséges
az. Hangover the next morning, they're going, what happened?
Ugye most már a másnapos állapotban próbálják kitalálni, hogy mi is történt velük, és hogyan lehetséges az, hogy egy csapat fiatalember, meg egyáltalán egy aprócska kis izraeli hadsereg ennyire el tudta látni a bajukat.
These people believed that gods were like these regional powers, that they had power over certain areas, but outside their area they were powerless.
Az ajánlók úgy gondolták, hogy az ő isteneik hatalma bizonyos területekre korlátozik, tehát hogy bizonyos területek hatalmuk van, de a terület határain kívül már nem. Ez
and
egy fogány elképzelés volt.
And they thought, we figured it out. The reason why Israel just beat us is because their God is the God of the hills. And that's where we were fighting them, it was in the hills there.
És ők úgy gondolták, hogy megtalálták a kérdésükre a választ, mégpedig azért tudták őket az izraeliek legyőzni, mert az ő istene, az ő istenük a hegyek istene, és azért ők ott erősebbek voltak, de majd ha a síkságon ütköznek meg velük, akkor ez már nem lesz így.
So if we move the battle out of the hills into the flat land there, we'll wipe them out, you know.
Ezért gondolták azt, hogy ha a síkságon sikerül megütközni az izraeliekkel, akkor le tudják őket győzni.
And so notice, Ben-Hadad's servant say to him, starting in verse 24, read down through verse 28.
24. Tégy azért a következőképpen, mondták Ben-Hadadnak. Távolítsd el mindegyik királyt, és helytartókat nevez ki a helyükre. Azután szervezd magadnak olyan haderőt, amilyent elvesztettél, továbbá ugyanannyi lovat és harci kocsit, mint amennyi volt. Azután ütközzünk meg velük a síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Ben-Hadad hallgatott a szavukra, és úgy tett. Egy esztendő múlva Ben-Hadad megszemlélte az arámokat, azután Áfék ellen vonult, hogy megütközzék Izraellel. Izrael fiait is megszemlélték, ellátták őket élelemmel, és így indultak az arámok. Olyan volt azokkal szemben, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának. Így szól az Úr, mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
And so God now is going to move on behalf of Israel, not just because he loves them, but because he overheard what these Syrians were saying about him, and he's going to prove them wrong.
Isten tehát megint harcba indul Izrael színeiben, de nem, most már nem csak azért, hogy nekik megmutassa, hogy ő valóban az Úr, hanem azért is, mert hallotta, hogy mit mondtak Ben-Hadadnak, hogy róla azt képzelik, hogy csak a hegyek királya, és Isten be akarja bizonyítani nekik azt, hogy ez nem így van.
Because the Syrians have said, oh, he's just the God of the hills, you know, of the mountains, not the God of the valleys. Therefore God says, I'm going to deliver them all into your hands.
Ugye az arámok azt mondogatták, hogy ő csak a hegy istene, és a völgyben már nincsen ereje, és ezért Isten azt mondja, hogy meglátod, hogy én a te kezedbe adom őket.
God wants even these pagan Syrians to have an accurate picture of who he is.
Isten szeretné, hogy még ezek a pogány arámok is tisztán lássák, hogy ki is ő, és milyen.
He doesn't want to let them thinking these ridiculous and false thoughts about him, because God knows they'll never come to him if they've got these perverted ideas about him.
Isten nem akarja, hogy ilyen nevetséges és furcsa, torz dolgokat képzeljenek róla, mert tudja, hogy amíg ezt gondolják róla, Istenről, addig nem fogják, addig nem jönnek oda hozzá.
There's a certain form of this crazy kind of idea that floats around even today, that God is the God of the mountaintops, you know.
Ma is van egy ilyenfajta elképzelés, amely itt-ott felüti a fejét, és azt mondják, hogy Isten úgymond a hegy csúcsok istene, a völgynek viszont nem az istene.
You know, that if someone's walking with God, it will always mean mighty deliverance. That you'll always live up on the mountaintop, you know.
És ők ezzel azt akarják mondani, hogy ha valaki Istennel jár, akkor mindig egy hatalmas győzelmet tapasztal, és mindig ott élhet a hegytetőn.
You know, but God is also the God of the valleys. He's also the God of the flat land.
De Isten a völgy istene is, és a puszta istene.
God might choose in our lives to allow us to go through trouble, and he'll bring a deliverance inside of us, a work he'll do inside of us through the valleys and through the lower parts of life.
És Isten megengedi, hogy nehézségek jöjjenek a mi életünkben, és esetleg a pusztában, a síkságon találjuk magunkat, és ezen keresztül egy csomó dolgot elvégez a mi életünkben, a mi szívünkben.
Said in Psalm 23, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you're with me.
A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, de nem félek, mert te velem vagy.
God's not just with his people on the mountaintops, dear brother, dear sister.
Tehát tudnotok kell azt, hogy Isten nem csak a hegycsúcson van ott az ő népével.
God will allow us to go down from the mountaintops and to go through valleys.
És Isten megengedi azt, hogy miután leereszkedtünk a hegyről, hogy völgyeken kelljen átmennünk.
And you know what? He will be with us. Don't need to fear any evil.
De ott is velünk lesz. Nem kell semmitől sem félnünk.
God is the God of good times and the God of the difficult times as well.
Isten ugyanúgy Isten, akkor amikor jól mennek a dolgok, és Isten akkor is, amikor nehézségeink vannak.
You know, and he can glorify himself in our lives, whether we're on a mountaintop or we're going through a season of difficulty.
És Isten meg tudja magát dicsőíteni a mi életünkben, amikor ott vagyunk épp a hegytetőn, de akkor is, amikor egy nehéz időszakon megyünk át.
Now I remember as a non-believer looking at Christians, and it didn't impress me that they were happy when they were driving a Mercedes-Benz.
Én emlékszem, hogy fiatal még mielőtt megtértem. Nem hívőként, amikor láttam a keresztényeket, akkor ez különösebben nem nyűgözött le engem, hogy boldogok és mosolyognak, amikor ott ül például valaki a Mercedesében, és úgy minden rendben van.
Everybody's happy when circumstances are good. I didn't know anything about their God when they were just everything was good.
Hiszen az nem nagy kunst, hogy valaki boldog, amikor minden körülötte rendben van.
But I remember watching Christians go through difficulties and seeing God in them, and I thought, I don't have what they have.
De aztán emlékszem, hogy
that's amazing.
Voltak körülöttem keresztények, akik nehézségeken mentek át, és láttam, hogy Isten velük van, és megerősíti őket ebben. És ekkor láttam meg azt, hogy én bennem nincs meg az, ami ezekben az emberekben megvan.
They seem a little bit quieter lately, but there's a peace. I've never seen this peace. I don't understand this peace. What is that?
Azt láttam, hogy bár egy kicsit csendesebbek az elmúlt időben, most, hogy nehézségeik vannak, de békességük van, és nekem soha nem volt egy ilyenfajta békességem, és nem értettem, hogy mi akar ez lenni.
It's the peace Jesus said, I give unto thee. It's the peace that the world cannot give.
De ez az a fajta békesség, amelyet Jézus megígért nekünk. Azt mondta, hogy a világban ezt a fajta békességet nem találjuk meg, ezt csak ő tudja nekünk adni.
I tell you, I believe that the world around us is more impacted by our lives when they God working through our lives as we go through the valleys, not when we're, you know, buying the new house and trying to figure out how to spend all our money because we got such home.
Hogy sokkal nagyobb hatással vagyunk mi keresztényként a világra akkor, amikor nehézségeken megyünk át, Istennel megyünk át ezeken a nehézségeken, és a világ látja ezt. Sokkal nagyobb hatást tudunk így a világra gyakorolni, mint úgy, amikor ott vagyunk a hegytetőn, és minden rendben megy, és épp arra készülünk, hogy egy új házat vegyünk.
So because the Syrians have said he's only the God of the hills, you know, God says, I'm gonna show him some stuff.
Mivel tehát az arámok azt mondták, hogy Izrael istene csak a hegyek istene, Isten azt mondja, hogy én most megmutatok nekik még néhány dolgot magamról.
Read verse 29, 30, 31.
29. Hét napig táboroztak egymással szemben. A hetedik napon azután csatára került sor. Izrael fiai levágtak arámgyalogost egyetlen napon. A megmaradtak Áfék városába menekültek, de a várfal rászakadt a megmaradt 27 ezer emberre. Ben-Hadad is a városba menekült, és szobáról szobára bujkált.
And the servants said to him, look, we've heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. Read that verse 2.
31. A szolgái ezt mondták neki, azt hallottuk, hogy Izrael házának a királyai könyörületes királyok.
So they said, let's go to them, showing them, you know, that we're repentant. We've got the sackcloth on, the rope around our head would be a symbol of surrender.
Vegyünk zsákruhát a derekunkra, és kötelet a fejünkre. Azzal, hogy kötelet kötnek a fejükre, azt mutatják, hogy megadják magukat.
They said, let's go to them, and because they're known that their kings are merciful, you know.
Úgy menjünk Izrael királya elé, talán életben hagy téged. Tehát azt mondják, hogy így menjünk, mert úgy is gyűlöletesek.
Israel was merciful, more merciful than all the other nations. When there was war and they took captives, they were not to torture the captives.
És Izrael valóban könyörületes volt.
Nations would torture them before they killed them.
A többi környező néppel ellentétben, amikor ők például hadifoglyokat ejtettek, akkor nem kínozták meg a foglyaikat. Más népre ez jellemző volt.
God didn't want them playing games with people. God doesn't delight in the death of the wicked.
Isten nem akarta, hogy játszadozzanak ilyen gonosz módon az emberekkel. Isten nem nyeri tetszését a gonoszok halálában.
So now the servants of Ben-Hadad are saying, let's go. We heard their kings are, you know, merciful, more merciful. Maybe if we go there, like surrendered and show them we're surrendered to you, that they might have mercy.
Tehát Ben-Hadad szolgái ezt mondják neki, menjünk csak el királyához, és azt hallottuk róluk, hogy ők könyörületesek, és talán életben hagynak bennünket.
Verse 32.
32. Zsákruhát öltöttek tehát a derekukra, oda Izrael királyához. Így szóltak, szolgád Ben-Hadad ezt, hagyj életben engem. Ahab megkérdezte, hát él még? Testvérem ő.
So notice Ben-Hadad now, coming before Ahab. Okay, I surrender and all. God delivers into Ahab's hand Israel's deadly enemy, and now he calls him and says he's my brother.
Vegyük észre, hogy itt mi történik. Ahab király küldi a saját embereit azzal az üzenettel, hogy jó, nem Ahab király, hanem Ben-hadad küldi saját embereit Ahab királyhoz azzal az üzenettel, hogy megadom magam. Tehát itt Isten a legvéresebb ellenségét Izraelnek, Izrael kezébe adja, és erre Ahab király azt mondja, hogy Ben-hadad az ellenséges király, az én testvérem.
Now some people would say this is commendable of Ahab. This is not commendable. This is pathetic.
Egyesek azt mondanák,
this is his lack of character, it's his lack of understanding about what is going on.
Egyesek azt mondanák, hogy ez nagyon is dicséret, hogy Ahab király egyáltalán nem, hanem ez csak azt mutatja, hogy Ahab király egyszerűen nem érti, hogy mi van, és nincs benne tartás.
Oh, Ben-Hadad, he's my brother. You know, and the Ben-Hadad are going, ooh, that's a good sign. He called him brother, you know.
Tehát azt mondja, hogy Ben-Hadad király, hát a testvérem ő. Ezek pedig megörülnek, hát ez biztosan jó jel.
Verse 33, the men, Ben-Hadad's men were watching closely to see any sign of mercy that would come from Ahab. Crip quickly grasped at his word when he said, your brother Ben-Hadad.
Mint három az emberek jó jelnek vették ezt, sietve bizonygatták, és mondták, igen, a te testvéred Ben-Hadad.
Go bring Ben-Hadad in here. Ben-Hadad came out to him, and he had him come up into the chariot.
Ő ezt mondta, menjetek hozzátok ide. Ben-Hadad kijött hozzá, ő pedig harci kocsijára állította.
And so Ben-Hadad now sees weakness again in Ahab.
Ben-Hadad most megint látja, hogy Ahab gyenge.
He jumps up in the chariot and he starts talking.
És tan a harci kocsira is elkezd beszélni.
You know, a lot of wicked people are good at talking.
Nem tudom, tudtátok-e, de nagyon sok gonosz ember nagyon jó szónok.
Ben-Hadad's sitting there thinking, I can't believe this idiot. I'm up here in his chariot, and he just starts talking and starts promising him all sorts of stuff. Ben-Hadad is sitting in Ahab's chariot now, thinking, I can't believe this idiot.
Ott ül tehát Ben-Hadad most már Ahab király harci kocsiján, és azt gondolja, hogy hát én nem értem, mekkora idióta már ez.
And so now Ben-Hadad's the one doing all the talking. He's in control.
És akkor Ben-Hadad elkezd beszélni, és ezzel úgymond kezébe ragadja az irányítást, egy csomó dolgot mond.
You know the cities that my father took from your father? I'm going to give all those back so that you can set up marketplaces for yourself. I'm going to give them back to you, but you got to do the work to set up your marketplaces.
Azt mondja Ben-Hadad, visszaadom azokat a városokat, amelyeket apám elvett a te apától, és rendezd be magadnak bazár utcákat Damaszkus Samáriában.
And Ahab's like, going, this is great, man. I'll send you away with made a treaty with him, and he sent him away.
És Ahab királynak pedig ez nagyon megtetszett, és azt mondta, hogy jó, akkor ezennel ezt a szövetséget megkötöttük, és így aztán Ahab király el is küldi.
There are some that would think this is a virtue in Ahab that he's shown mercy here to Ben-Hadad.
Egyesek tehát azt gondolják, hogy ez kimondottan egy erősség, egy pozitív dolog Ahabban, hogy irgalmas volt Ben-Hadaddal.
Quoting one Bible teacher, the truth is that Ahab was a spineless, cowardless jackass of a king.
Az igazság azonban az, egyesek egy bizonyos igen magyarázó szerint, hogy Ahab király igazából egy gerinctelen, gyáva, ostoba szamár volt.
He's unprincipled, he's weak, he's vain, and he's blind to the reality of the enemies of Israel.
Gerinctelen és gyenge, és egyszerűen csak vak, nem látja, hogy mi az igazság.
And you can add to that his actions were clear cut disobedience to the commandment of God.
És ehhez még hozzátehetnénk azt is, hogy homlok egyenest az ő cselekedetei ellenkeztek azzal, amit Isten neki parancsolt.
What Ahab is doing right here is treachery against the nation that Ben-Hadad was just seeking the day before to exterminate.
Amit itt Ahab tesz, az tulajdonképpen nem más, mint árulás a saját népe ellen. Hogy elengedi Ben-Hadadot, aki még egy nappal korábban a föld színéről el akarta törölni az egész népet.
Now the idea that Ahab showing mercy here to and kindness to his beaten enemy here, you know, as it being a good thing is ridiculous.
Tehát egy nevetséges elképzelés az, hogy itt Ahab király olyan irgalmas és olyan jót tesz Ben-Hadaddal és helyesen cselekszik.
God is working to protect his people from their lethal enemies.
Hiszen Isten munkálkodik és próbálja megvédeni az ő népét a halálos ellenségétől.
And the protection of the people was a primary responsibility for the king.
És a királyt terhelte elsődlegesen is annak a felelőssége, hogy megvédje az ő népét az ellenségektől.
In making this covenant with Ben-Hadad, Ahab violates God's law forbidding these foreign alliances to be made.
De azzal, hogy Ben-Hadad, azzal, hogy Ahab király Ben-Hadaddal egy szövetségre lép, ezzel megszegi Istennek azon törvényét, amely pedig megtiltotta Izraelnek, hogy idegen népekkel szövetségre lépjenek.
God has delivered him into Ahab's hands. What does he do?
Isten tehát Ben-Hadadot Ahab kezébe adja, és erre Ahab mit tesz?
Say, God, you did this, so you tell me what to do with it from here. No, he makes a stupid treaty with them.
Nem azt teszi Ahab, hogy odafordul Istenhez, és kikéri Isten tanácsát ezügyben, hogy most mit tegyen Ben-Hadaddal, hanem egy ostoba szövetségre lép vele, utána pedig szabadon engedi.
And Ahab's failure to deal with this problem rightly will result in untold suffering for God's nation.
És el sem lehet mondani azt, hogy micsoda szenvedéseket hoz ezzel Ahab király Izrael népének a fejére, azért, mert ebben az ügyben helytelenül járt el.
To set a man free that has immense hatred, you know, and ambition and boundless capacities for warfare.
Az, hogy szabadjára engedett valakit, aki ennyire szenvedélyesen gyűlöl, és akinek ilyen hatalmas tervei vannak, és kimeríthetetlen forrásai ahhoz, hogy háborúzzon.
To just make a covenant with him because he's got some of these great promises he gives you as he sits in your chariot. That's the actions of a fool is what it is.
Egyszerűen ostoba dolog volt szövetségre lépni ezzel az emberrel, aki ott ült ugye a Ahab király harci kocsijában, és hatalmas dolgokat ígért neki.
Now God is going to use a prophet again to speak to Ahab because he has made a huge mistake here.
Ahab itt egy óriási hibát követett el, és Isten ismét egy prófétát küld hozzá, hogy szóljon hozzá.
It's interesting that the prophet comes with an outreach to Ahab through the arts.
És nagyon érdekes, hogy ez a próféta egyfajta színi előadáson keresztül szól majd Ahabhoz.
He's going to speak to Ahab about his sin of sparing, of letting go the one God had delivered into his hands.
És ő kérdőre vonja majd Ahab királyt ezzel a bűnével kapcsolatban, amit elkövetett, hogy Ben-Hadadot elengedte, hogy megőrizze az életét. 35. Egy próféta tanítvány ezt mondta társának az úr parancsára: üss meg engem, de az az ember nem akarta megütni.
And so the prophet, he needs to be bloodied and bruised up. It's a part of his costume in the Sindarab that's about to be presented to Ahab.
A prófétának tehát arra volt szüksége, hogy valaki megüsse, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint akit megvertek, mert ez is része volt az ő kellékének, kosztümjének a színdarabban.
So he goes out and he tells some guy, hit me hard, make me bleed. You know, the guy's like, what are you talking about?
Ezért oda megy valaki, és azt mondja, hogy üss meg engem, de jól üss meg, hogy vérezzek.
I'm not gonna do that. But it was by the word of the Lord that he said, hit me, strike me.
De ez az ember nem akarta megütni, de ez az Úr parancsára mondta ezt a prófétának, az embernek.
And the prophet said, because you've not obeyed the voice of God, surely you're going to depart and a lion's going to kill you. And as soon as he left him, a lion found him and killed him.
Akkor ezt mondta neki a próféta, mivel nem hallgattál az Úr szavára, egy oroszlán terít le téged, amint eltávozol tőlem.
And so the prophet found another man, and he said, strike me, please. So the man struck him, inflicting a wound. He heard about the first guy that didn't hit him, probably.
Miután eltávozott tőle, rá is talált egy oroszlán, és leterítette. Talált azután egy másik férfit, és ezt mondta, üss meg engem. Ez a férfi úgy megütötte, hogy meg is sebesült. Ő biztosan hallott az előző férfinek az esetét.
So he's got this bleeding wound. First part of his costume.
Úgyhogy most már itt van ez a seb, vérző seb, megvan a kosztümjének az első része.
Now today, in the age of advanced technology and special effects and makeup artistry and stuff, maybe it would have been a little bit different.
Ma már ugye olyan sminkeseink vannak, és olyan technológiák állnak a rendelkezésünkre, hogy ezzel már nem kell élnünk.
But the prophet then departed and he waited for the king by the road and disguised himself with a bandage over his eyes. So he puts on the rest of his costume. He's got this real wound, and now he's got this bandage around his head, He's got all the props and his costume ready.
Akkor elment a proféta és várt a királyra az úton, de felismerhetetlenné tette magát egy kötéssel a szemén, tehát egy kötést is helyezett a szemére, tehát ezzel teljesen beöltözött, kész volt a kosztümje, ott volt a véres sáv az arcán, és közben még ez a kötés is a szemén.
Everything's ready, lights, camera, action.
Tehát minden kész áll, most már csak világításra van, indíthatjátok a kamerákat, és felvétel indul.
As the king walked by, the guy cries out. He starts his lines. 39-43.
39, amikor a király arra ment, ő így kiáltott a királyhoz. Részt vett az ütközetben, és egyszer csak odafordult hozzám valaki, odahozott egy embert, és ezt mondta, őrizd ezt. De ha nem vigyázol rá eléggé, életeddel felelsz az életéért, ez egy talentum ezüstöt. Szolgádnak azonban itt is, ott is akadt tennivalója. Az az ember pedig eltűnt. Izrael királya ezt mondta neki, ez a te ítéleted, magad döntöttél. Ekkor az gyorsan levette szeméről a kötést, Izrael királya pedig fölismerte, hogy a proféták közül való. A proféta ezt mondta neki, így szól az Úr, mivel kiengedted kezedből azt az embert, akit én kiírtásra szántam, életéért, életeddel, népéért, népeddel felelsz. Izrael királya ezután elkeseredve és haragosan hazament, és megérkezett Samáriába.
Ahab was one pathetic guy.
Ahab egy nagyon szánalmas valaki volt.
God has now showed him that what he did was foolish, that it was against the command of God, and he goes home and cries like a little baby.
Isten most megmutatta neki, hogy az, amit tett, egy hatalmas ostobaság volt, és ráadásul homlokegyenes ellentéte annak, amit Isten parancsolt, és erre Ahab hazamegy, és sírni kell.
Ahab's mom never spanked him when he was a little kid.
Szerintem Ahabot az ő édesanyja fiatalkorában soha nem fenekelte el.
He had no self-control.
Semmiféle önuralommal nem bírt.
He had no control over his emotions.
Az érzelmeit sem tudta megfékezni.
God says you were wrong, and now you're in big trouble. And he just goes home and he's displeased. He's so mad.
Az Úr azt mondja neki, hogy most nagy hibát követtél el, és ahelyett, hogy ő megbánná tesztét, inkább azt látjuk, hogy jó, hogy elkeseredve és haragosan megy haza.
He is just pathetic on every side, and yet God gave him so many chances.
Annyira szánalmas volt Ahab minden lehetséges értelemben, pedig Istentől olyan sok lehetőséget kapott.
Let's pray. Father, we thank you for your word.
Uram, köszönjük a te igédet.
We thank you how your word speaks to us. It disturbs us.
Köszönjük, hogy szól hozzánk a te igéd, van, amikor felkavar bennünket.
It causes us to call out to you, Lord.
És arra indít, hogy hozzád kiáltsunk.
Lord, I pray if your word has made anyone angry tonight.
Uram, arra kérlek, hogyha valaki ma este dühössé tett a te igéd, vagy elkeseredetté.
That we wouldn't harden our hearts, Lord, but we would ask you to change our hearts.
Akkor adulom, hogy ne keményítse meg a szívét, hanem csak kérje azt, hogy te változtasd meg az ő szívét.
Lord, we just thank you for your persistent love.
Köszönjük, Uram, a te kitartó szeretetedet.
Thank you for your faithfulness to Israel.
Köszönjük, hogy olyan hűséges vagy Izraelhez.
You never let their light be snuffed out.
Soha nem engedett, Uram, hogy kioltsák őket.
That you brought through the prophets.
Kialudjon az ő fényük.
A revelation of yourself.
És a prófétáikon keresztül, Uram, te megmutattad magadat.
That you maintained this nation, Father, and brought forth the Messiah, our Savior, through them.
És mindvégig megtartottad ezt a népet, és rajtuk keresztül hoztad el a Messiást.
That even today, Lord, you're regathering them for your plans for them in these last days that we live in.
És ma is újra összegyűjtöd őket, Uram, hogy továbbra is megvalósítsd a terveidet rájuk nézve.
Lord, as they will play a part, and they will be around, and prophecies will be fulfilled concerning the second coming. We thank you that you've preserved them, and you will fulfill everything that you've spoken.
Ahogy Uram, ők is szerepet játszanak majd a te második eljöveteletben, és ott lesznek, és proféciák teljesednek majd be. Köszönjük, Uram, hogy olyan hűséges vagy hozzájuk.
Lord, we pray that we could learn the lessons as we see the mistakes.
És segíts, Uram, hogy ahogy látjuk, hogy az igében milyen hibákat követnek el egyesek. Hadd tanuljunk ezekből.
That we would be people of deep character, not shallowness.
És hogy ne legyünk sekélyesek, Uram, hanem nagyon is figyeljünk oda másokra.
We would be people of great understanding, not stupid, not being stupid like Ahab was.
És add, Uram, hogy ne legyünk olyan ostobák, mint Ahab király volt.
Fill us with your love, Father.
Töltsd be bennünket a te szereteteddel.
And fill us with your wisdom.
És a te bölcsességeddel.
That we might fight the battle. and love the people.
Hogy meg tudjuk harcolni a nemes harcot, és szeretni tudjuk az embereket.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.